Hát kezdjünk is akkor bele. Az első téma a hét teremtő sugár elmélete és megnyilvánulása a természetben. Itt ez a kis rövid idézet, ez a titkos tanításból származik. Azt mondja, egy kicsit misztikusan fogalmazva, hogy a hét lény a napban, a hét szentegy, akik önmagukból születtek az anyaszubstancia öntő formájában benne rejlő erőtől. Ők küldik ki a sugaraknak nevezett a hét legfőbb erőt, amelyek a pralaja kezdetén hét új nappá összpontosulnak a következő manvantara idejére. Azt az energiát, amelyből ők megszületnek a tudatos létezésbe minden napban, sokan Visnunak nevezik, ami az abszolút lélegzete. Hát ezt egy kicsit ki kell fejteni, mert ez így sokak számára kevéssé érthető. Minden esetre hét lény lesz az, akit majd meg fogunk említeni. Minden napban, tehát minden naprendszerre jellemzően ez ilyen hét sugár ural, vagy hét diáncsován megnyilvánul, és még ez azt is mondja, hogy a következő megnyilvánulásban, azaz a következő univerzumban ők lépnek előre egyet a fejlődés lépcsőfokán, és ő önmaguk is egy csillaggá, egy teremtő logosszá fognak válni. Na, ezt fogjuk kifejteni egy kicsit a továbbiakban. Hopp, vissza. Akik rendszeresen járnak teozófiai előadásokra, az első 1-2-3 dia szerintem lehet, hogy már a könyökükön jön ki, de talán a többség kedvéért nem értelmetlen átfutni ezeken a folyamatokon. Ugye a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan, a mindenség keletkezése, talán a tudomány azt mondja, hogy az ősrobbanás előtti állapot, nagyon nem így van, de mégis egy elképzelés nyújt. Tehát akkor, amikor nincsen semmi, nincs megnyilvánult univerzum, egy megnyilvánulással az istenség, az egy Isten megnyilvánulásával kezdődik, és amikor ez az egy ketté válik, a szellemmé és anyaggá, ugyanaz a folyamat játszódik le, mint bármely erő megnyilvánulásákkal, például mint az elektromosság, hogy pozitív, negatív, és a pozitív és negatív között egy feszültség keletkezik, amely feszültség, hát például világításra, de itt például fűtésre, szóval bármilyen munkára fogható. Itt ugyanerről van szó, valaminek a két oldala, szellem és anyag, világ, fény és sötétség, jó és rossz, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a duális mindenség, a duális világegyetem megszületik. Ehhez mindenképpen kell a kettőség, ami az egészet mozgásba hozza, és egy kibontakozási, fejlődési útra tereli. Na most a számunkra, vagy a naprendszerünk számára a naplogosz az a bizonyos teremtő erő. Csak közben leesett a mutatópálcikámnak a vége. Ez a bizonyos teremtő erő, és ez a hármasság, tehát a három megnyilvánulása, az attól függően, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük, különböző neveket adnak neki. Tehát például, ha energia szintjén nézzük, akkor az akkor fohatnak nevezik. Ez kevéssé ismert, mert az átlagember számára nem igazán elérhető, tehát kevéssé foglalkozik vele. Minden esetre ez az erő, vagy energia, az, amit például a kereszténységben az atyának, a teremtő atyának neveznek. Ugye más vallások más nevet adnak neki, például a hinduknál Shiva, az egyiptomi vallásban Osiris, az zoroasztriánusoknál ez Ahura, de például a görögöknél a Zeus, az Olympus tetején az atya, a teremtő atya. Tehát ez mind ugyanannak az aspektusnak, a megnyilvánult aspektusnak a különböző elnevezése. A második aspektus, ha energiaszinten nézzük, akkor ez a prána, az élet erő, amely éltet mindent az univerzumban, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisig. Ugye ez a fiú aspektus a kereszténységben, vagy a bölcsesség, a megnyilván az istenség bölcsesség szeretet aspektus, ugye az elsőnél ez az akarat volt, az isteni akarat, tehát amikor azt mondja a teremtés könyve, hogy azt mondja az Úr, hogy legyen világosság és lőn, tehát ez a teremtő akarat, hogy legyen és van. Ez a bizonyos bölcsesség szeretet aspektus a második, tehát a fiú, a hinduknál ő Visnu, az egyiptomiaknál Tot, a zoroasztriánusoknál Ahura Mazda, illetve a görög mitológiában pedig Hermész. És a harmadik aspektus pedig az anyag aspektusa, energiaszinten ez a kundalini vagy kígyótűz. Anya vagy anyag, milyen érdekes, a magyar nyelv is tökéletesen jelzi, szinte nincs különbség a két szó között, anya és anyag, egyetlen egy betű, de például a latinba mater és materia, tehát ugyanarról van szó, nem véletlen, hogy a kereszténységben is, meg nagyon sok vallásban is a nő, az anya, az anyag másodrendű, az atyához, a szellemhez képest, és hát jó, hát és boszorkányüldözéstől kezdve hát a bűnös anyag a női aspektus. Ugye a kereszténység annyira nem szerette a nőt, hogy az anya aspektusból inkább szent léleket csinál, csak hogy ne kelljen isteni szinten emlegetni, hogy a női aspektus is bizony ugyanúgy isteni, mint a férfi aspektus. Ez a tevékenység aspektus. Bocsánat, ez nem Shiva, hanem Brahma, majd ki fogom javítani. Az egyiptomi vallásban Ízisz, a zoroasztriánusoknál Mazda, és a görögöknél pedig Héra istennő. Na most, tehát megvan a hármunk, a hármasságunk, és ez a bizonyos háromteremtő kiáradás, ez elég bonyolultnak néz ki első ránézésre. Ez az univerzumnak a keletkezése, a létrejötte. Mégpedig, ugye itt bal oldalon a létezés különböző szintjeit látjuk, a fizikai, asztrális, mentális, buddhikus, nirvánai vagy atmikus, monádi és az isteni síkokat. A teozófiának ez a hetes felosztása általában minden vallás egy hetes felosztást tartalmaz, de nem, messze nem mindegyik. Van, aki például, van olyan filozófia iskola, ami csak ötöt, sőt olyan is, ami négyet. Egy dologban mindegyik felosztás megegyezik, hogy a legalsó a fizikai világ, vagy sík, és a legfelső pedig a tisztán isteni. Mi ezt a hetes felosztást, ezt teljesen logikusnak tartjuk. Tehát a tisztán szellemi és a tisztán anyagi közötti felosztást, és a mindenség keletkezése a logosz harmadik aspektusának, tehát Bráma, anya, a kundalininek a kiáradásával kezdődik, és ez az erő minden síkon keresztül haladva létrehozza az anyagot. Anyagot használok, mert noha anyagon általában a fizikai anyagot értjük, de egyáltalán nincs rá megfelelő magyar szó, azt mondjuk, hogy asztrális anyag, meg mentális anyag. Tudjuk, hogy nem anyag a fizikai értelemben, de hát mondhatnék esetleg még szubstanciát, hogy asztrális szubstancia, de hát az meg kicsit nagyképűen hangzik. Tehát így értve az anyagot, hogy minden síknak azt a kaotikus anyagát, még rendezetlen anyagát, amit majd rendezve létre fognak jönni a megfelelő formák. Tehát, ha úgy tetszik, az ősrobbanás elméletébe ez az, amikor az anyag berobban a térbe. Zárójelben megjegyzem, hogy magam részéről nagyon nem értek egyet az ősrobbanás elméletével, de mégis annyira elfogadott. Tehát minthogyha tényleg a semmiből a kaotikus anyag megszületne. Na most ezt követi a második aspektusnak, tehát a fiúnak, Visnunak a kiáradása, tehát az életerő, a prána kiáradása, ami a rendezetlen anyagból beleköltözik, és tulajdonképpen élettel tölti el, végighaladva valamennyi síkon, és majd a fizikai síkon, a legmélyebb ponton elérve az ásványi világot, majd a növényi, állati, emberi formákat létrehozza. Tehát ez a második, ez a szeretet bölcsesség, a fiú, a Visnu az, amely élettel tölti el az anyagot. És végül az első aspektusnak a harmadik kiáradása, az atya kiáradása az, amely a kész emberi formát ellátja az én, tehát a felső énnel és az én tudatával, az isteni sziklával, amitől az ember elviekben más, mint akár a legfejlettebb állat is. Tehát van egy hármasságunk, eddig korábban is és máskor is eljutottunk. Na nézzük meg, hogy lesz ebből hetesség. Mivel a hétsugár elmélete nagyon részletesen a hindu filozófiában volt először kidolgozva, most már azért nagyon sok angol nyelvű irodalmat is lehet találni, illetve itt is van egy magyarra lefordított magyar nyelvű könyv a hét sugárról. Ezért megtartottam a hindu kifejezéseket, tehát a Shiva, Brahma és Vishnu, illetve az egyéb hindu fogalmakat zárójelbe téve a nekik talán legjobban megfelelő magyar fordításokat. Tehát ugye azt mondtuk, hogy Brahma az anyag, Sat a hindu megfelelője a létezésnek, és hát ez a tárgyak világa, erre szokták mondani, hogy az öt elem, vagy öt, hát végül is alkotó elem, a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter. Tehát ez a Brahmára jellemző az anyag. Ugye mondtam, hogy a második aspektus, Vishnu, a fiú, a bölcsesség szeretet, az ő megnyilvánulása a csit, a tudat, és ezen az Atma Buddhi Manas, tehát ha itt visszamegyünk erre az állapotra, az atmikus világ, a buddhikus világ, és a manasz, a mentális világ, ami két részre osztható, egy felső mentális, amely felfelé törekszik az én felé, és egy alsó mentális, ami lefelé törekszik a vágyak és kívánságok kielégítése felé. És ennek a három, ja igen, és a harmadik pedig a Shiva, az atya, ez pedig az Ananda, a boldogság, amelynek a megnyilvánulása maga az én, a valódi élet. Na most ezeket, ezt a hármat tovább osztják. Tehát, hogy mindegyik megnyilvánulás, az anyag is és a tudat is három jellemzővel, vagy három principiumból tevődik össze, és itt már mellette ezek a számok, majd a sugaraknak a sorszámát fogja jelenteni. A tudat megnyilvánulásánál, Vishnunál, hát csak remélem, hogy jól lejtem ki, hogy ez Icsa lehet. Ez az a tudat akarat aspektusa, Jnana, a buddhi, ez a maga a szeretet, az isteni szeretet megnyilvánulása, és a kriya, ez a manasznak a gondolat megnyilvánulása. Tehát Vishnu, a csit erre a három alkotó elemre, vagy principiumra osztható. Ezzel szemben maga az anyagnak ez a három jellemzője, vagy jellegzetessége, ez itt nem Tamás, hanem Tamasz. Tehát maga a tehetetlen anyag, a rajas az energia, és a szatva a törvény. És a két hármasság között egy harmóniát teremtően, érdekes, hogy Mayának, az illúziónak nevezik. Egy-két dia múlva azért meg rátérünk arra, hogy miért illúzió ez a bizonyos harmónia. Néhány mondatba azért fussunk át, ugye erről a Vishnu, a fiú, a csit, aspektusról. A tudat három állapota kapcsolja össze ezekkel rendelkező lényt a három hatalmas világgal. Icsá, vagyis az akarat, az énnel, Jnána a bölcsesség, vagyis a bölcsesség magával, a tudatvilágával, és Kriya, vagyis a tevékenység, a dolgok vagy létezés világával. Ezért Jnána a tudat leglényegesebb alkotó eleme. Icsá a tudatosságunk az énünkről, és ez egyben erő is, ami az akarat. Jnána a tudatosságunk másokról, és ez egyben erő is, ami a szeretet. Kriya pedig a tudatosságunk a dolgokról, ami egyben erő is, ami gondolat. Egy kis összefoglaló táblázatban ne feledjük el, hogy itt a leendő első, második, harmadik sugárról van szó. Tehát az első sugár jellemzője az akarat, a második a szeretet, a harmadik pedig a gondolat. Erőként ugye ezek működnek. Ezzel szemben a másik oldal, az anyag oldal, a bráma, vagy az anya oldal, a szat, az anyag. Itt is három alapelem ismerhető fel. Ezeknek tamas, rajas és szatva a neve, amelyek úgy fordíthatók le, mint anyag, energia és törvény. Ezek az anyag principiumai nem tulajdonságok, hanem az anyagi létezés állapotai, és egy test ezeket különböző időpontokban, különböző fokozatokban jeleníti meg. Na most sokan hallottak róla, vagy tudják, hogy például Einstein, amikor a különböző elméleteit dolgozta ki, akkor nagyon sokat merített a titkos tanításból. Például ez a gondolat, hogy az tehetetlen anyag és az energia, ezek ugyanannak a testnek a különböző létezési állapotai, ez a gondolat aztán megjelent egyszer csak úgy, hogy E egyenlő MC négyzet. Ugye eddig korábban soha nem volt, aki egy kalap alá vette volna az anyagot az energiával, és mondjuk matematikai képletben fejezte volna ki. Tehát a sötétség, vagy stabilitás, vagy ellenállás, vagy akadályozás, vagy a fizikában ezt a fogalmat a tehetetlenséggel nevezzük. Tehát ezt a tulajdonságot, amiket a világtárgyainál megfigyelhetünk, tamasznak nevezzük. Már Newton első törvénye is azt mondja, hogy ha jól emlékszem, hogy minden test megtartja nyugalmi helyzetét, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását, mindaddig, amíg rá külső erő nem hat. Tehát ez a tehetetlenség, ez a tamasz, ugye ez lesz a hetedik sugár. A második alkotóelem pedig az anyag energiája, a rajas. Ha csak mechanikai szinten nézzük, akkor is azt kell mondanunk, hogy minden anyagnak van valamennyi energiája, helyzeti energiája, mozgási energiája, mert nyugalomban lévő anyag végül is nincsen, valami körül egész biztosan, hogy kering és önmaga tengelye körül forog, hő energiája, elektromos, mágneses, és így tovább. Tehát mindenképpen van az anyagnak energiája, ez a rajas. És a harmadik lényeges jellemző pedig a szatva, a törvény. Ez kicsit furcsának tűnik, hogy jön ide a törvény. Arról van szó, hogy egyszerűen nem találunk olyan anyagot vagy energiát, amely megnyilvánulásakor ne jelenne meg valamilyen törvény, ami meghatározza a testtevékenységének természetét és viszonyát más testekhez. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy a törvény, növény az anyag megnyilvánulásának ugyanúgy egy formája. Tehát ez lesz az ötödik sugarunk, a törvény. És egy rövid gondolat a közöttük levő, a negyedik sugárról, Sivaról, az atyáról vagy Anandáról, ez a harmónia. Ugye Ananda ott van a szat és a csit mögött, Sivában egyesülnek. A csit és a szat kapcsolata tele van Anandával, vagyis boldogsággal. Ahogy a minden teremtmény azt bizonyítja, hogy szereti az életet, amit általában életnek nevezünk, az a kettő közötti kölcsönhatás. Az anyag és a tudat valamilyen szintjének megnyilvánulási formájának kölcsönhatása. Ez a harmónia a csit és a szat között tapasztalataink világában a maja, ugye, amiről gyakran káprázatként beszélnek, nem azért káprázat, mert bármilyen módon valótlanság lenne, hanem mert úgy tekintik, mint az életet, és összetévesztik a valódi élettel, ami Ananda. Tehát Anandának a megnyilvánulása, tehát az élet megnyilvánulása nem azonos magával az élettel, maga a valódi élet Ananda, és annak a megnyilvánulása a mája. Ennyire egyszerű az egész. Egy kis összefoglaló táblázatban ez a hét alapelv itt így látható, tehát a Vishnu a fiú, a tudat, a szeretet, bölcsesség, ugye akarat, bölcsesség, tevékenység, 1, 2, 3, Bráma az anya, az anyag, a törvényenergia, anyag, és közötte a Shiva a megnyilvánulásban a negyedik, a mája. Ezt nem véletlenül lehet ábrázolni ezen a jól ismert szimbólumon, mégpedig ugye ez nem egy, valójában ez nem egy csillag, valójában nem egy csillag, hanem megfigyelik, ez két egymást átható háromszög. A felső, vagyis a felfelé, csúcsával a felfelé mutató háromszög, a tudat a háromszöge, az istenség felé, felfelé törő háromszög, ugye az 1, 2, 3 a csúcsa, míg a lefelé mutató háromszög, ez az anyagba, ez az anyag háromszöge, egészen a legsűrűbb állapotig lefelé mutató háromszög, 5, 6, 7, és a középpontjában pedig a kettő közötti egyensúlyt jelző negyedik állapot, a mája, vagyis Shiva megnyilvánulása. Na most ennek a hét principiumnak, amiről eddig szó volt, az emberiségben ideálokként, eszményekként jelennek meg, és ez már egy pici kis teszt lehet, hogy kinek a számára ezek közül, az eszmények közül melyik a legfontosabb, az már sugallhat valamit, majd részletesen, hogy az egyes embereknél hogy jelentkezik, az majd a következő előadás, ez emberiség szintjén. Ugye az első sugáron a szabadság a legfontosabb, a második sugáron az egység, a harmadik sugáron a megértés, a negyedik sugáron a harmónia, az ötödik sugáron az igazság, a hatodik sugáron a jóság, és a hetedik sugáron a szépség. Érdemes, nem véletlenek ezek a színek itt, tehát nem diát annak idején még Adrián készítette, nem véletlenül ezeket a színeket használta, ugyanis ezek az egyes sugaraknak a jellemző színei, tehát a kék-sárga, hát ez, mondjon valaki egy jó szót arra, hogy pink magyarul. Jó, akkor ez a rózsaszín, maradjunk annyiba. Hát legyen ciklámen. Na, maradjunk annyiba, hogy a négyes az viszont egész biztos fehér, az ötös zöld, a hatos piros és a hetes a lila. Itt sokan pár évvel ezelőtt bele voltak szédülve a lila láng elméletébe, ez a bizonyos hetes sugáron. És az emberek szintjén ez valahova majd a következő előadás ide fog becsatlakozni. Tehát az első sugáron a szabadság, a második sugáron az egység, illetve az emberbarátság formájában nyilvánul meg. A harmadik sugárnak az ideája megértés, ami a filozófiák, különböző filozófiák kutatása irányában, negyedik ugye a harmónia. Az ötödik sugár az igazság keresése, ami a tudományon keresztül történik. A hatodik sugár a jóság, ami a valláson keresztül, nem az egyházakról beszélek, hanem a vallásról, a hitről. És a hetedik a szépség keresése, vagy afelé törekvés, ami a művészetek felé tereli az egyént, illetve az egyes sugaraknak megfelelő embertípusok. Ugye az első sugár az akarat sugara, és hát tipikusan az uralkodó, illetve a vezető. A második sugár a szeretet sugara, ami az ember szerető, ismerjük ezt a típust is. A harmadik sugár a gondolaté, amely a filozófus, aki szeret töprengeni bizonyos dolgokon. A negyedik sugár a képzelet, egy tipikus megjelenítője a színész. Az ötödik sugár ugye a gondolat, ami a tudós, tehát sokkal inkább tényeken, mint elveken gondolkodó. A hatodik a szeretet sugara, aminek egy tipikus megjelenítője a vallásos rajongó. És a hetedik sugára pedig ugye a szépségművészet, az pedig a festőművész. Na most, hogy nem csak az emberi világban, természetesen mindenben megjelenik ez. Szintén a titkos tanításból van itt egy mondat. Hét fő csoportja van a diáncsohánoknak, amely csoportok megtalálhatók és felismerhetők minden vallásban, mert ők az eredeti hét sugár. Szintén egy, hát azt hiszem ez a diáncsohán inkább buddhista elnevezés, de a titkos tanítás rendszeresen hivatkozik rájuk. Na most a kereszténységben a diáncsohánoknak megfelelő lények az arkangyalok. Én ide tettem egy jó kis ábrát azzal a megjegyzéssel, hogy én nagyon nem vagyok jártas a keresztény angyaltanban, vagy angeliológiában. Elfogadom, hogy így van. Tehát a színek rendben vannak, tulajdonképpen a funkciók rendben vannak. Hát, hogy Valójában ezek az arkangyalokról van ez szó, biztos így van, el tudom fogadni. Nyilván itt a titkos tanításban is az volt, hogy a riáncsohánoknak 7 csoportja van, tehát nem arról van szó, hogy 7 arkangyal van, hanem 7 csoportja van az arkangyaloknak. Ha jól tudom, például a Kabbala 72 arkangyalt ismer. Én az is néztem rátok, mert jobban tudjátok, de mind. Na hát 2x36 az már 72, tehát a nagyon okos kabbalista 72-t ismer. Nem tudom, ez síkos terület. Ezt valószínűleg tartom, hogy ez az ábra korrekt, tehát ki milyen sugárhoz tartozik ez az arkangyal. A következő ábra viszont ennél annyiból konkrétabb, hogy ez a teozófiai tanítás. Ugye ez az egész naprendszerünkről szól, és ugye az majd össze lehet párosítani, tehát ha azt mondom, hogy hát az első sugár ura mondjuk Mihály arkangyal, ezt elfogadom, akkor, amikor 2 dia múlva megmutatom, hogy melyik bolygó melyik sugárhoz tartozik, már is össze lehet párosítani, hogy akkor X bolygó, elnézést, azt hiszem a Merkur, de erre utána kell nézni. Tehát a Mihály arkangyalnak a fő tartózkodási helye vagy székhelye a Merkur bolygó. Tehát ezt így majd össze lehet párosítani. Csak előtte megmutatnám ezt az ábrát, ez viszont a teozófiai tanítások része, hogy itt a Földön és az emberiség szintjén a 7 mester, a 7 sugárnak az ura ezekkel a nevekkel találkozhattak már. Az első sugár Moria mester, a második sugár Kutumi mester, ők ketten azért is különlegesek, csak a mi számunkra, mert hogy a teozófiai társulat alapítását elősegítő mesterekről van szó. A harmadik sugár a velencei mester, a negyedik sugár Szerafisz B. Hilarion mester, a Jézus mester, itt a zárójelben egy korábbi inkarnációkról van szó, és a hetedik sugár a szertartások, hát nevezik európai mesternek, Rákóczi mesternek, Saint Germainnek korábbi testetöltésekben, ezekről van szó. Természetesen mindennek, ami megnyilvánul a világon, minden szinten, tehát a létezés bármely síkján rendelhető egy jellemző sugár, hozzátéve, hogy nagyon-nagyon ritka dolog az, hogy valaminek vagy valakinek csak egyetlen egy sugárhoz tartozzon. Többségében kevertek vagyunk, tehát van egy fő sugarunk, és a többiből is egy kicsi ebből vagy abból valamennyi. Például a kristályok szintje, a kristályok, hál' Istennek nincsenek olyan nagyon sokan, tehát a kristályokat viszonylag könnyű beazonosítani, mert kevesen vannak. Ugye az első sugár a gyémánt, a második a zafír, a harmadik a smaragd, a negyedik a jáspis, a topáz, rubin és ametiszt. Természetesen lehetne a növényeket is sugarakhoz rendelni. Én kerestem, de az az igazság, hogy semmit nem találtam ezzel kapcsolatban, valószínűleg túlságosan brutális nagy, tehát a növényvilág óriási, Hát ehhez egy élet kellene, megfelelő szintű tisztánlátónak, aki mondjuk ezt a rendszerezést elvégzi. Ugyanez igaz az állatokra is. A főemlős csoportokra majd a következő előadásban lesz szó, hogy mely sugárhoz tartoznak, de például meg nem mondom, hogy mondjuk a cinege vagy a holló, tehát mondjuk a madarak vagy a kecskebéka az éppen melyik sugárhoz tartozik. Tehát az ásványok azok könnyű dolog volt. Viszont nagyon jó, még két dián van összesen. Ez az egyik. A különböző bolygók és sugarai. Itt annyiból egy picit ismét síkos területre tévedtem, hogy itt forrásként Alice Baileynek az Ezoterikus Asztrológia című művét használtam, ami feltehetően a teozófusok többsége által elfogadott mű, mert letölthető a teozófiai társulat honlapjáról. Na most, hogyha valaki foglalkozott már asztrológiával, vagy foglalkozik, akkor talán észreveszi, hogy vannak esetek, amikor szinte tökéletesen leírják a körülményeket, meg a jövőt, és vannak esetek, amikor igazából nem talál be. Na most ennek az az oka, hogy létezik egy ortodox asztrológia, amit ilyen alaptanfolyamokon meg akárhol tanítanak, és létezik egy rejtett asztrológia, ami azt mondja, hogy igen, tehát például 12 bolygóról beszél, amik közül vannak a szent bolygók. Hát tévedtem, a Merkur az a negyedik sugáré. Elnézést. Vannak a szent bolygók, ami a hét diáncsohánnak a lakhelye, és vannak a nem szent bolygók, amelyen nem tartózkodik a diáncsohán, ilyen a Föld is, természetesen ezek is tartoznak valahova. Ráadásul van még két rejtett bolygó is, amit figyelembe kell venni. Aki novemberben itt volt, akkor beszéltünk arról, hogy vigyázzunk, mert messze nem csak fizikai bolygók léteznek a naprendszerbe, sőt, sokkal több nem fizikai bolygó van, amit természetesen a fizikai eszközök nem tudnak észlelni. És a hold és a nap az asztrológiában vagy a horoszkópokban valójában a két rejtett bolygó van mögöttük, tehát azért ott jelentős eltérések lehetnek. Minden esetre érdekességként ezt feltettem, és az utolsó diám, amit a Adrián megnézett, és azt mondta azonnal, hogy nem így van. Közben beszélek, ez szintén, tehát ide is tettem, hogy az ezoterikus asztrológiából is innen tölthető le, hogyha valaki bele akar menni, nagyon jelentős terjedelmű mű, és ez állítólag a Jvalkul mesternek attól származik, aki Kutumi mesternek a közvetlen tanítványa, tehát az Alice Bailey tanítások állítólag ettől a mestertől származnak. Ez azt mondja, hogy vannak olyan csillagjegyek, vagy állatövi jegyek, amelyek például én kos vagyok, egyrészt az első sugáron van, de ugyanúgy bejátszik a hetedik sugár is, tehát ennek a kettőnek az összessége. Van olyan jegy, például a nyilas, amely három domináns sugárból tevődik össze, de például a bikának egyetlen egy jellemző sugara van, a négyes, és ugye ez az ortodox uralkodó bolygója, ortodox, tehát amit tanítanak az asztrológiai tanfolyamokon, és ezt mondja, hogy hát ez pedig az ezoterikus uralkodója. Tehát látható, hogy vannak helyek, ahol megegyezik, és vannak helyek, ahol nagyon nem egyezik meg a kettő, és ez az oka annak, hogy elég gyakran azért nem sikerül azt a horoszkópot úgy felállítani, hogy el is mondjon mindent, vagy korrekt információt adjon. Úgyhogy én most, hát 5 perccel később kezdtük, úgyhogy 50 percben akkor be is fejezném. Én soha nem felejtem el elmondani, hogy mindenkit szeretettel várunk a teozófiai társulatba, aki szeretne ilyen kérdésekben áskálódni, és tenni azért, hogy ezeket a tanításokat önmaga megismerje, illetve másokkal megismerje. Ez a fénykép tavaly nyáron készült Szingapúrba a teozófiai világkongresszuson. Még én is ott vagyok, meg Adrián is ott van. Úgyhogy ez egy ilyen kis csapat vár mindenkit. Köszönöm a figyelmüket, tartsunk 10 perc szünetet, és folytassuk a következő témát.